Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az erőszak minden formáját elutasítva, politikai pártállástól függetlenül közös közleményben állt ki az újságírók mellett pénteken a Protestáns Újságírók Szövetsége és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége. A távirati irodához eljuttatott a két szervezet elnöke Wolf Nagy Tünde és Szikora József által jegyzett dokumentumban azt írták: aggodalommal figyelik az utóbbi időben a választások közelettével egyre gyakoribbá váló újságírók ellen irányuló agresszív fellépést. Politikai pártállástól függetlenül határozottan kiállunk kollégáink mellett. Keresztény meggyőződésünk alapján elutasítjuk az erőszak minden formáját. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az újságírók személyét és tevékenységét, fogalmaztak a közleményben. 26 hallgató részvételével elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A tanévnyitón elhangzott, az idén már a második évfolyam kezdi meg tanulmányait. A képzés célja magas szintű szakmai ismeretek átadásán túl emberi és szakmai közösség építése is. Emelte ki Domjánné dr. Habil Nizsalovszkirit a tanszékvezető, szakfelelős. A vallásturizmus misszió is, és találkozás az élő Istennel, az élő közösséggel és önmagunkkal, fogalmazott Szonták Szabolcs, a Nemzeti Vallásturizmus Tanács főtitkára, református lelkész. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztetett telefonon az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatról, valamint energiabiztonsági kérdésekről. Remek egyeztetés volt Rubio külügyminiszterrel. Biztató volt hallani, hogy a legutóbbi eszkalációk ellenére Donald Trump amerikai elnök továbbra is elkötelezett amellett, hogy békét hozzon Ukrajnának. Magyarország továbbra is támogatja erőfeszítéseit, írt a Szijjártó Péter az X közösségi oldalon. Magyarország kölcsönösen előnyös kapcsolatokra törekszik Ázsia államaival, hiszen a két kontinens gazdasága alig ha választható szét, mondta Varga Mihály Budapesten egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint Magyarország jó időben hozott jó döntést a keleti nyitással, a Magyar Nemzeti Bank pedig továbbra is elkötelezett a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése iránt. Kifejtette, bár Ázsia és Európa gazdasági együttműködéséről tanácskozni egyáltalán nem magától értetődő ma sem, Magyarország hamar felismerte, hogy a világgazdaságban alapvető átalakulások kezdődtek, szükségszerű a gazdasági kapcsolatok diverzifikációja, az eurázsiai partnerségek építése. A Herningi nyilatkozat a magyar szakképzési modell sikere, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter a távirati irodának adott telefonos interjúban azzal kapcsolatban, hogy informális oktatási miniszteri csúcstalálkozót tartanak az EU soros elnökségét betöltő Dániában, ahol a fő téma az európai szakképzés. Hankó Balázs a csütörtökön kezdődött kétnapos informális miniszteri csúcs kapcsán hangsúlyozta: azért szálltak harcba Herningben, hogy a szakképzésben ne brüsszeli válasz, hanem magyar válasz szülessen, azaz a magyar szakképzési modell legyen az, amely az Európai Uniónak irányt mutat. Emlékeztetett arra, hogy a Magyar Uniós elnökség során tanácsi ajánlásba foglalták a magyar modellt, valamint kimondták, hogy az európai szakképzésnek és a tagországok szakképzésének a vállalatokkal, egyetemekkel együttműködve munkaerőpiaci szempontból jó oktatást, szakképzést kell adniuk. A kulturális és innovációs miniszter továbbá kifejtette, hogy hazánk szakképzési erőcentrumból 2030-ra szakképzési nagyhatalom lesz. A szakmák európai bajnokságának számító verseny idei helyszínén a dániai Herningben tartózkodó Hankó Balázs közölte: Ennek érdekében az elmúlt években 425 milliárd forintot fordítottak a szakképzés megújítására, aminek köszönhetően felkészült, motivált diákokkal és motivált oktatókkal indult hazánk ezeken a versenyeken. A tárcavezető kiemelte, hogy már most büszkék a versenyeken résztvevő magyar fiatalokra, hiszen egy Európa-bajnokságra kijutni 21 szakmában eleve azt mutatja, hogy jó és erős a magyar szakképzés. Végül az időjárásról. A ködfoltok feloszlása után a fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Az északnyugati nyugati harmadban a reggeli órákban, majd átmeneti szünet után ismét képződhetnek záporok, zivatarok, de csak kevés helyen. A déli szelet főleg Sopronnál és a Fertőnél élénklökések kísérhetik, de zivatar környezetében átmenetileg meg is erősödhet, sőt viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 30 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a szerkesztő Grunda János nevében is. A mai adásban folytatjuk Révész Máriusnak, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárnak előadását a mozgásra serkentő tevékenységükről, valamint szó lesz még a második ifjúsági PET-kupáról is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánok mindannyiuknak.
Nagyon fontos, hogy nem csak mi dolgozunk ezen a területen, hanem a sport államtitkárság is elindult a Sportoló Nemzet programmal. Ugye azt lehet látni a világon, amerre szétnézünk, hogy a sportegyesületeknek a szerepe az nagy. Nagyon-nagyon a versenysportra koncentrál, de most az államtitkárság elindult ezen a területen. A SOSZ-nak voltam egy konferenciáján, köszöntöm Nagy József urat is, és nagyon tanulságos volt a konferencia. Egyrészt nagyon élvezetes, hogy elindult ez a program, de azért, amikor ilyen sikeres szabadidő sporteseményeket vagy sikeres programokról beszéltünk, egyesületi programokról, azért minden egyesület, aki beszámolt, mindenki azt mondta Pécsi Egyetemről, hogy hát csináltunk egy futszal szakosztályt, és milyen jól csináltuk, mert NB1-es lett. Csináltunk egy vízilabda szakosztályt, és milyen jól sikerült, egy amatőr vízilabda szakosztály, ma az is NB1-es lett. Csináltunk egy sárkányhajós csapatot, és milyen nagyszerű lett, mert az meg Európa bajnok lett. Tehát, hogy miközben a szabadidő sportról beszélünk, a sikerét még mindig abban mérjük egyébként, hogy sikerül-e valami elképesztő eredményt elérni. Pedig hát az emberek nagy része az nem azért szabadidő sportról, hogy a magából kihozza a maximumot és arra optimalizálja az életét, hanem azért, hogy jól tudja végezni a munkát és egészséges legyen mellette. De elindultunk ezen az úton, nagyon-nagyon fontos. Az egyesületeken lévő termeket, létesítményeket és a szaktudást is lehet használni. Egy kiváló előadást fogunk erről hallani majd. Aztán nagyon fontos, hogy a munkaerőpiacon vagy a munkahelyeken is valamit tegyünk. Meghívtak, kb. Két hete volt egy konferencia. Én hát valahol már hallottam ezt a well-being kifejezést, de ott a well-being-et azt előadásonként kb. 30-szor mondták el. Úgyhogy azóta már én is használom, ugye az elégedett munkaerő a legjobb munkaerő, szokták mondani, láttam, hogy hatalmas irodalma van, és mindenhol törekednek arra, hogy már a munkahelyeken is megmozgassák az embereket. Ezért Nyugat-Európában nem is a szabadidő sport kifejezést használják, hanem egy más kifejezést erre a mozgásra, és hát látszik, hatékonyabb, kevesebbet beteg, és segít a munkaerő megtartásában is. És amint végképp elcsodálkoztam, hogy 50 fős középvállalkozásoknál már van well-being manager, tehát egy állást fenntartanak arra, hogy. A Bethesda kórház egy nagyon komoly well-being programot indított, és az energiaügyi minisztérium az meg ilyen well-being versenyeken vesz részt, tehát az energiaügyi minisztériumban ez egy folyamatos komoly program, és ott foglalkoznak ezzel, és mi van nálunk a miniszterelnökségen. Hát nekünk van a legjobb dolgunk, nálunk maga a miniszter úr egyébként a well-being manager. Ezt nem a fizetésemelés miatt mondom. Egyelőre azt azért be kell lássuk, hogy a well-being programokban mi többet teszünk, mint mozgunk, de azért kiindulásnak egyébként ez sem rossz. És igazából, amikor ezt az előadást készítettem, akkor jöttem rá, hogyha le akarom írni. Ugye tavaly azt írtam le, hogy a mi feladatunk, hogy egyre könnyebb legyen az élet az embereknek, de most úgy írnám le, hogy tulajdonképpen az Aktív Magyarország Államtitkárság az a társadalmi well-being felelős. Tehát mi vagyunk felelősek azért, hogy jól létben érezzék magukat, hogy jól létben éljenek az emberek, és ezért indítjuk ezeket a programokat. És van egy nagyon komoly, már 2 évvel ezelőtt elért juttatásunk, amit külön szeretném felhívni a figyelmet, a legköltséghatékonyabb juttatás, amit a cégek biztosítani tudnak a munkavállalóiknak ebben a pillanatban, hogy ingyenesen biztosíthatnak kerékpárt, aminek a költségét elszámolhatják. Úgyhogy javaslom, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, míg a szervizelés is elszámolható, mert 100 forintból ennyit eljuttatni a munkavállalónak, mint így módon sehogyan máshogy nem lehet. És a stratégiában, ugye a testnevelési egyetemmel készítjük, megfogalmazódott az az elképzelés, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom még a cégekre visszatérve, hogy a cégeket ösztönözzük arra, hogy tegyenek többet a dolgozóik egészségéért. A kormány ugye megszüntette a kafetériának a különböző zsebeit, de mi nekünk az a javaslatunk, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan zseb, ami kizárólag mozgásra és sportolásra használható fel. Nem lehet belőle se utazni, se enni, csak mozgásra. Ha nem mozog valaki, akkor ez a zseb, ez elvész. Szerintem ez a költségvetésnek, az egészségügynek, ez egy nagyon-nagyon sokszorosan megtérülő lehetőség. Csak uszodákban, fitness, mászótermekben, sportversenyek nevezési díjára lehet felhasználni. Semmi más, ezeket a versenyeket, létesítmények, ezeket akkreditálni kell, tehát nyilván valami kis vizsgálaton keresztül kell esni előtte, mert nagyon-nagyon fontos, hogy megszólítsunk olyan embereket is, akiket még nem tudunk. És hogyha az a kérdés, hogy felhasználja ezt a pénzt, vagy kidobja, akkor lehet, hogy néhány ember az még hajlandó lesz emiatt elmozogni azt a pénzt, ami erre a zsebre érkezett. Nagyon-nagyon fontos, nem minden egyébként pénzkérdés. Csak néhányat írtam fel, mert sok diát meg lehetne tölteni, de néhányat felírtam. 6-12 hónap egy sportesemény engedélyezés. Itt a Mátra Maraton látható, aminél egyszerűen egy 10 év után a szervezők bedobták a török között, azt mondták, ezt nem csinálják tovább. Nem elég, hogy rengeteget kell dolgozni belőle, még kicsit ráfizetéses is, de egy évig szórakoznak az engedélyezésekkel. Én azt kértem a vándortábor szervezőktől, hogy minden évben a gyerekek, vagy minden vándortáborban a gyerekek főzzenek maguknak egyet. Nem lehet megcsinálni. Tehát olyan szabályozás van, hogy a gyerekek nem tudnak maguknak főzni a vándortáborban, mert egészségügyi kis könyv, meg nem tudom, mi minden kell hozzá, főzősátorban kellene főzni, és egyszerűen nem tudjuk megugrani azt, hogy a vándortáborok egy paprikás krumplit főznek a gyerekek maguknak. Abszurd. Viaferrátákat építünk, a viaferrátá technikai sport, és minden technikai sport, ami természetvédelmi területen van, engedélyhez kötött, tehát ha valaki elmegy viaferrátázni egy hosszú ideig engedélyezett viaferrátára, akkor elméletben természetvédelmi engedélyt kellene kérni. Teljes abszurditás. A külföldi vadvizeken elfogadott mentőmellénnyel a Bodrogon vagy a Tiszatavon nem lehet evezni, mert megbüntethet a rendőr. Teljes abszurditás. És igazából csak még egyet írtam itt a végére, de mindig nagyon-nagyon hosszan lehetne ezt folytatni a sort. Egy általános iskolai osztályjal a magyar szabályozások szerint nem lehet elmenni vízitúrázni. Minden hajóba kell egy 16 év feletti. Na most azokat a gyerekeket, akik általános iskolában 16 év felettiek, lehet, hogy nem őket érdemes megbízni a kormányzással. A kerékpározásról is néhány szót. A kerékpározás egyébként az látszik, hogy a jövőnkhöz jobban hozzá fog tartozni, mint a jelenünkhöz. Azt látszik, hogy 10 év múlva Európában, az európai nagyvárosokban többen fognak kerékpárral közlekedni, mint most. Minden városban, egyébként Budapesten még Tarlós István idejében is azt a célt tűzték ki, hogy a kerékpáros közlekedés, mikromobilitási közlekedés részarányát növeljék. Ráadásul azóta megjelentek az e-bike-ok, hihetetlen a terjedésük, és ezekkel új csoportokat vonzottak be, és ugye sokan mondják ezt az autós kerékpáros ellentétet, de én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azokban a városokban, ahol sokan bringáznak, ott egyébként, ha jól csinálják, ott kisebbek a dugók. Elég elmenni Kopenhágába, Amsterdamban, egész egyszerűen látszik, ha jól csinálják, végig gondoltan, kisebbek a dugók. Mivel ez a trend a világon, tehát mindenkinek ajánlom, ha bárkinek kétsége van, a világ legautóközpontúbb országában nézze meg New Yorkot, nézze meg, keressen rá Times Square-ről készült képre 5 évvel ezelőtt meg ma. A Times Square-en le van tiltva az autóforgalom. 5 éve 6 sávban mentek az autók rajta. Tehát ebbe az irányba megy a világ. Kopenhágában 30% felett van a kerékpáros közlekedés részaránya. Nagyon jól állunk ezen a területeken, és több mint 1000 kilométer kerékpárút tervei vannak a fiókban, amelyek engedélyes tervek. 2017-ben és 2018-ban a költségvetés biztosított 10-10 milliárd forintot számunkra kerékpárút építésre. Nem tudom, tudják, hogy mennyit tudtunk elkölteni, itt a régiek tudják. 0 forintot, mert nem voltak tervek, és mire a tervezési közbeszerzés meg a építési közbeszerzés elment, ez a 2 év ez elment. Tehát 20 milliárd forintot vesztettünk ebben a 2 évben, ami pénz már rendelkezésre állt, mert nem voltak terveink. Most az a helyzet, hogy olyan 200 milliárd forintig jók vagyunk, tehát annyi pénzt kell összeszedni, hogy ez 1000 kilométer ez megépüljön. 3-10 év az előkészítés, 1-2 év alatt meg lehet építeni. Ami nagyon fontos még, hogy a kerékpáros barát szolgáltatásokban is előre léptünk. Tavaly óta létrejött a minősítő rendszer és applikáció. Én azt kértem a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségtől, hogy legyen meg az 1000-es szám. 750-nél tartanak, úgyhogy hajrá, drukkolunk nekik. A MÁV-nál is nagy előrelépés van, meg 2-szereződött 5 év alatt a kerékpárszállító kapacitás. A néhány volán busszal is felraktunk ilyen kerékpárszállítót. Rosszul állunk, mert nem használja senki, de majd biztatjuk az embereket, talán nem is tudnak róla. Nagyon fontos a szemléletváltás, hiába ez a sok fejlesztés, hogyha az emberek nem tudnak róla. Itt nagyon sok mindent tettünk az elmúlt időszakban. Szerintem az összes minisztérium közül nekünk van a legkiválóbb kommunikációs csapatunk, miniszterelnökség kivétel természetesen, és az a helyzet, hogy ezt egyetlen példával tudom jól bemutatni. A Tisza-tónál maradt egy kis kommunikációs pénzünk, és a Mirkóik kitalálták, hogy csináljunk egy Tisza-tó filmet. Elkészítettük a Tisza-tó filmet, és ezt olyan jól sikerült, hogy a magyar mozik forgalmazásba vették. Tehát a filmek a hollywoodi szuperprodukciók között a Reszli pénzből készült tisza-tavi filmünk az megtekinthető volt magyar mozikban. Meg fog újulni a honlapunk, új szolgáltatások lesznek rajta, minden egyéb. Mirko előadását érdemes meghallgatni. Fájó szívvel kell beismernem, de a tavalyi konferencián többen hivatkoztak az ő előadására, mint az enyémre. Úgyhogy ez szerintem könnyen lehet, hogy az idei évben is így lesz. Aktív turizmusra 65 milliárd forint el fog elmenni, soha nem volt ennyi pénz, értelmesen kell elküldeni. Barát Gergőjéket elkértem meg arra, az ő felelősségük, hogy a rossz projektekre, vagy nem annyira jó projektekre mondjanak bátran nemet, segítenek itt a térségi stratégiák. A térségi stratégiák kapcsán egyetlen gondolatot még engedjenek meg, egy tantörténetet szeretnék elmondani. Szennán voltunk kerékpáros vándortáborban nyáron a Medzselizben, találkoztunk egy kedves asszonnyal, aki ott elmondta a skanzerről, amit tudni kell, és kérdezte, hogy hova megyünk ezután. Mondta, hogy Kaposmérőre, a Bölényfarmra. És mondta a néni, hogy ő 20 éve Kaposmérőn lakik, de ott nincs Bölényfarm. Tehát mondtuk, hogy hát van. Aztán mondta, hogy nincs. Ennek megkerestük a térképet, tehát a Zselic térkép hátán rajta van Kaposmérő, Bölényfarm, mondta a néni, ő ott lakik 20 éve, ő még soha nem hallotta arról, hogy Bölényfarm lenne, hát volt-e Bölényfarm. Most azért érdekes ez a történet, mert amikor a térségi stratégiákat készítjük, akkor az első feladatunk, az nem tudom, tudják-e mi, de többen voltak már ilyen önök között, az, hogy bemutatjuk a térségi szereplőket egymásnak. És ott vannak egy faluval egymás mellett, és nem ismerik egymást. Márpedig egy térséget akkor fognak felfedezni, hogyha közös térségi kínálatot tudnak kínálni. Ugye a kedvenc történetem a Camino, már sokszor elmeséltem, 90-ben 5000-en, 2019-ben pedig 320-en járták a Caminót, de mindig bajban vagyunk, hogyha három települést el kell mondani a Camino útvonalról, mert a Caminót mint egy brandet ismerjük. És igazából ez a tanulság, hogy ha egy térséget fel akarunk építeni, akkor a térségi brandet kell építeni, és hogyha a térségi brandet építjük, az jó lesz a településeknek is. És erre van egy nagyon kedves egypercesem őrkénytől, amit itt a végén fel szeretnék olvasni, mert lehet, hogy önmagán túlmutató jelentőségű. Az élet értelme. Ha sok cseresznye paprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú, pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős, mégsem koszorú. Csak a madzag tenni? Nem a madzag teszi, az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkodik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem a helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet nyomára. Úgyhogy én kívánom azt, hogy a térségekben ennek a nagy igazságnak jöjjenek a nyomára, és azt is kívánom, hogy ez talán nem is csak a térségekről szól, hanem nekünk is szól. Hogyha itt tudunk együtt dolgozni, tudunk együtt gondolkozni, akkor tényleg Magyarországot egy egészségesebb, aktívabb, boldogabb országgá tudjuk tenni. És egy Seneca idézetet hadd mondjak a végén, nekem nagyon tetszett ez, nem élni, hanem jól élni jó. Érdemes ezen is elgondolkozni, és szerintem nekünk az a feladatunk, hogy Magyarországon legyen jól élni jó az embereknek, és hogyha ebben a munkában itt szövetségeseink lesznek, akkor azt nagyon-nagyon megköszönjük, és meg fogjuk tudni változtatni Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET kupát. Az eseményen 11 csapat vett részt, akik Tiszafüredről indulva egy olyan Tisza szakasz megtisztítására vállalkoztak, ahova eddig a PET kalózok még nem jutottak el. A PET Kupa Egyesület által szervezett programon a 110 fős diákokból és önkéntesekből álló csapat Tiszacsege és Tiszafüred között tisztította meg a folyót és árterét. A három nap alatt a diákoknak több mint 2,4 tonna hulladékot sikerült összegyűjteniük. A részletekről Dóró Viktória, az ifjúsági PET kupa szervezője adott tájékoztatást.
2023-ban szerveztük meg először az ifjúsági PET-kupát középiskolás diákok számára, tehát 14 és 19 éves kor közötti fiatalokat céloztunk meg. Ez egy nagyon nehezen elérhető korosztály, de az volt az eddigi tapasztalatunk, hogy a PET-kupa versenyeken nagyon lelkesek. Pont ez a korosztály, és bíztunk abban, hogy az ő megszólításuk, az ő bevonásuk az egy olyan hasznos és multiplikálódó hatású lesz, mert hogy visszatérve az iskolába, ők mesélni fognak az élményeikről, és esetleg jövőre majd újra még többen jelentkeznek abból az adott iskolából, vagy esetleg más iskola is kedvet kap, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, tehát nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, illetve azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy egy kicsit csökkentsük a saját hulladéktermelésünket, illetve hogy mi magunk is tudjunk valamit tenni a természet megóvása érdekében, ezt elmélyítsük bennük, és én azt gondolom, hogy sikerült, mert az idei évben a második alkalommal megszervezett ifjúsági PET-kupán ugyanúgy nagyon lelkesek voltak a csapatok. Meghirdettük februárban a jelentkezést, egyáltalán a lehetőséget, hogy az idei évben újra lesz ifjúsági PET-kupa. Középiskolásoknak küldtük ki, illetve természetesen a saját weboldalunkon, social media platformjainkon is közzétettük, és először egy kvázi szándéknyilatkozatot kellett kitölteniük a pedagógusoknak, utána pedig egy már feladatokat is tartalmazó űrlapot, amiben a csapatról kérdeztünk különböző információkat, hogy kinek milyen tulajdonsága járul majd hozzá ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek ezen a versenyen, illetve kellett készíteniük például egy plakátot, kellett egy picit információval szolgálniuk arról, hogy egyáltalán tudják-e, hogy hova jönnek, mi az a PET-kupa, mi a folyószennyezésnek a lényege, tehát hogy mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni úgy általában szegény folyóknak, illetve milyen veszélyek fenyegetik a vizeinket, élővizeinket, és akik ezen jól teljesítettek, ők kerültek be a mezőnybe, úgyhogy így 11 csapattal vágtunk bele a versenybe. Az első napon természetesen a vízbiztonság volt a fókuszban, hiszen voltak olyanok, akik itt ültek először kenuban, és hát természetesen voltak visszatérő csapatok a két évvel ezelőtti versenyről, ahol pedig már nagyon rutinosak voltak a srácok, és a kormányzás fortéjaira is megtanítottuk őket. Úgyhogy az első nap az tényleg erről szólt, hogy egy picit rázódjanak bele, ne féljenek a víztől, érezzék azt, hogy a kenu biztonságos. Itt nem volt hajóépítés, tehát csak kenukon haladtak a csapatok, és minden csapatnak 3 kenuja volt, és ebbe gyűjtötték a hulladékot. A második és a harmadik napot vizen töltöttük, Tiszacsege és Tiszadorogma, illetve Tiszadorogma és Tiszabábolna között haladtunk, és hát az ártérben gyűjtögették a hulladékot, ami napi szinten megközelítette mindkét nap az 1 tonnát. Tehát a gyűjtögették az egy kicsit ilyen eufemisztikus, mert hogy azért itt nem a vízről zajlik a gyűjtés, az is az elhaladó palackokért nyúlnak be a vízbe, hanem bizony ki kell szállni az ártérbe, a csalánok közé, a nagyon sűrű aljnövényzeten keresztül vágni magukat, és ott a szúnyogoknak kitéve gyűjteni a hulladékot, mindent, amit találnak, amit aztán szelektálnak, hiszen a szelektáltan leadott zsákok több petákot érnek a versenybe, úgyhogy ez egy kőkemény munka, és hát bizony nagyon elfáradtak a nap végére, úgyhogy mindig igyekeztünk beszúrni valamilyen kis könnyedebb programot, egy strandolást, estére mindig fakultatív sportprogrammal, pingpongbajnoksággal készültünk, tehát hogy akinek esetleg nincs hozzá kedve, ez ne legyen kötelező, tudjanak pihenni. Úgyhogy egy napunk volt, ami nagyon intenzív volt, bár szárazföldön töltöttük, az a 2 vizes napot követte, Kiskörére, a PET-kupa bázisára, a folyómentő központunkba mentünk át buszokkal, nem a vizen, Tiszafüredről, és ott ismertettük meg velük a PET-kupának a nagyon szerteágazó tevékenységét, a lebegő kikötőn megmutattuk a PET-kupa kiállítását, a műanyag műhelyben folyami műanyagból készíthettek különböző használati tárgyakat, tollakat, karabinereket, megnézhették ezt a folyamatot, hogy hogyan hasznosulhat újra a látszólag teljesen felesleges, hasznavehetetlen tiszta árteréből származó, mondjuk polietilén vagy polipropilén alapanyagú kupak, mert hogy ezt daráltuk és ezt olvasztottuk meg, és ebből készítettünk új termékeket, illetve az Értékőr Egyesület Dunaföldvári PET kalózok, ők jöttek el, és az ő segítségükkel, iránymutatásukkal a diákok által gyűjtött hulladékból hulladék szobrokat készítettek, tehát ez is egy feladat volt, és fantasztikus szobrokat készítettek egy óra leforgása alatt, illetve a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság épületébe is ellátogattunk, és ott a vízügy szakemberei körbevezettek minket, megismerhették a kiskörei vízlépcsőt, a vízerőművet, illetve hát a Tiszató történetéről kaphattak információt.
kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban elsőként Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallották, és utána beszámoltunk a második ifjúsági petkupáról is. A szerkesztő Grunda János nevében is további tartalmas időtöltést kívánok.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban Kelemen Tamás egri állatvédő tanácsait hallják.
Hát először is két csoportot, sőt három csoportot kiemelve kellene tanácsot adnom. Az első és legfontosabb, egy kis plusz negyedik kör, hogy ne a közösségi médiából, közösségi portálokról, Facebookról tájékozódjunk a madarak, illetve a természet adott helyzetét illetően, tehát ne az amatőröket, magukat rutinosnak hívó utcai közembereket vegyük alapul, hogy ne ők bizonyosan nagyon jól ismerik a madarakat, állatokat, tehát ha kérdésünk van, forduljunk szakemberhez, olyanhoz, akitől hiteles választ kaphatunk. Ezek általában, mondhatni tisztelet a nagyon kevés számú kivételnek, nem Facebookon praktizálnak, tehát egy valódi szakembernek, legyen az biológus, legyen az madármentő, legyen állatorvos, vagy valamilyen szakember, nincs arra ideje, hogy bejegyzéseket irogasson, és órák hosszat a közösségi médiát bámulja.
Lájkokat vadásszon.
Lájkokat vadásszon, vagy épp szívhez szóló tartalmakat gyártson, népszerűségre tegyen szert. Erre egy valós szakembernek, mindegy, hogy milyen szakember, lehet akár egy asztalos is, erre nincs ideje. Tehát emeljük fel a telefont, a tudakozót, keressünk telefonszámot, olyanhoz, akivel élő szóban tudunk értekezni, ha bármilyen kérdésünk van. Ez lehet most éppen a csöpögő vízcsap, de lehet éppen egy sérültnek tűnő madármentése is. Illetve mivel itt a vonulás, itt van a gólya vonulás, most lépten nyomon gólyákba fognak botlani az emberek, sőt botlanak is. Már rengetegszer belefutottam abba, amit először azt hittem, hogy csak egy vicc, egy divatos szóval élve prank, amikor felhívnak, hogy egy lábú gólya és meg kellene menteni, és igen, ez van, és létezik, hogy a fél lábon álló gólya, ami még Egerváros címerében is szerepel, van olyan ember, aki nem ismeri, és sikoltozva, sivalkodva, önkívületi állapotba visít a telefonba, hogy itt egy egylábú gólya az épülete, házon, és azonnal mentsük meg. Tehát először is a madármentőnek sincsen szárnya, sajnos a lábsérült gólyák többsége nem kerül mentésre, nemes egyszerűséggel azért, mert nem lehet őket megfogni. A gólya nem róka, hogy kiteszünk neki egy cipős doboz alapterületű csapdát egy békacombbal és belesétál, nem is egér, hogy kitegyünk neki egy egérfogót, gólya csapda nem létezik még természetvédelmi céllal sem, altató lövedéket madaraknál nem lehet, vagy csak nagyon korlátozottan lehet alkalmazni, nálunk tudtommal nincs is rá lehetőség, vagy kapacitás, vagy szaktudás az egész országban.
De tényleg fél lábú gólya volt?
Nem, soha lábú? Nem láttam még fél lábú. Bocsánat, láttam törés után. A legutóbbi ilyen eset egy lábon szunyókáló gólya volt. Miután harmadszorra sikerült meggyőznöm a telefonálót, hogy tapsoljon már az oszlop alatt, a gólya le is tette a lábát, és elrepült békésebb oszlopot keresni magának. Na most tehát a gólyákkal kapcsolatban ugye most mindenhol jön az itt pihen a gólya, de rászállt a háztetőre, de biztos, hogy beteg, de baja van. Általában elkóvájgott, elkallódott fiatalok, vagy épp fáradt, kimerült felnőttek szoktak megpihenni olyan helyeken, ahol eddig nem észleltünk túl sok gólyát. Nem kell zavargatni őket, hogyha berepül a kertbe, nem repül ki, könnyen meg lehet fogni, akkor nyilván ne kísérletezzünk a megfogásával, de próbáljuk ki, hogy oda megyünk mellé, és elrepül-e, vagy például tud-e mindkét szárnyát kinyitva arrébb szaladni, hogy csak pihenésre van szüksége. Tehát a vonuló madarak elfáradnak. Tele van az internet is hajókon pihenő gólyák fényképeivel, videóival, hát igen, a vonuló madár elfárad. Néha olyan helyre kényszerül pihenni, akár egy szélvihar, eső, bármi időjárás jelenség miatt, ahol máshol nem pihenne, lehet ez a mi háztetőnk, lehet a mi kertünk, de lehet épp egy hajó fedélzete is egy gólyacsapat menedéke vagy mencsvára egy pihenő erejéig. Tehát attól, hogy egy madár leszáll pihenni, főleg a gólyákat hajlamosak az emberek túlérzékenyen lereagálni, megállni, attól még ne ijedjünk meg, nincsen semmi baja, ha nem látunk rajta sérülést, várjuk meg, hogy el tud-e repülni.
Ez a Kele effektus, vagy minek nevezhetnénk Fekete István úr?
Nagyjából igen, Kele sem tudott elrepülni és mentésre került, a regény végén pedig felerősödött és el tudott repülni. Tehát nagyon sokszor csak egy kis pihenőre van egyébként szüksége, és a regény főhősével ellentétben nincs szükség mentésre, adjuk meg a lehetőséget ezeknek a madaraknak a zavartalan pihenésre, és ne abajgassuk őket, csak úgy, mint a következő másik két célcsoportot, amit az emberek ilyenkor igyekeznek a jó indulatukkal az őrületbe kergetni. A másik ilyen kedvelt állatcsoport a sünök. Ilyenkor mindenki kiolvasta azt az internetes bölcsességet, ami körülbelül a sárkány ellen sárkányfű valóságtartalmával vetekszik, hogy a fél kiló, 60 gram stb. Alatt álló sün nem képes áttelelni. Először is alapvetően ez lehet igaz, ha holnap utánra -2 fokot mondanak, és egy 10 centis kölyök süni botladozik előttünk, az valóban nem fog áttelelni. De most augusztus vége, szeptember eleje, de szeptember hónap közepén végén is még teljesen normális a 60 deka, illetve fél kiló alatti süni. Ahogy köztük is vannak alkati különbségek, a sünök ilyenkor extra jól raktároznak, az a táplálék, ami máskor átfut, átszalad rajtuk, most extra gyorsan, extra jól beépül a szervezetükbe, és nem csak a közismert fehér, hanem a teleléshez szükséges barna zsírréteg felépülésében is komoly részt vállal. Illetve itt folytatódik, hogy a sünöket ilyenkor hajlamos az is etetni, aki amúgy nem szokta, a kutya eledelt, macska eledelt, minden népi babonaságot kitesz nekik. Ez egy kellemes dolog az ő étrendjükben, a sün is opportunista állat, tehát azt eszi, amit talál, azok közül a táplálékok közül, ami neki számára alkalmas. Viszont itt meg kell jegyeznem, hogy a kutya és a macska eledelek közül nagyon sok gabonával van dúsítva, főleg az olcsóbb, egyszerűbb márkák, amikkel a kutyának, netán még a macskának sincs katasztrofális problémája, viszont egy eredetileg rovarokkal, bogarakkal és puhatestűekkel, pókokkal és minden egyéb gerinctelennel táplálkozó kisállatnak ahhoz, hogy érdemi telelőhájat, barna zsírréteget építhessen belőle, a legtöbb boltban kapható eledel kevés, sőt, még a prémium márkák is kevesebb hasznos tápanyagot tartalmaznak számukra, mint akár a rovar, bogár, giliszta, csiga és egyéb puhatestűek. Tehát a sünök etetését egyrészt egészségügyi okból is hanyagolnám, rengeteg olyan élősködőt és kórokozót hordozhatnak, ami mind ránk, mind pedig a házi kedvenceinkre lehet veszélyes. Tehát a kertünkben van süni, biztosítsunk neki búvóhelyet nyugodtan, ha beleeszik a kutyánk, cicánk kint hagyott eledelébe, nem probléma, tehetünk ki neki vizet is, de már volt olyan hölgy, aki notóriusan szinte sünetető állomást létesített a kertjében, és amíg le nem dorongoltam érte, ilyenkor ősszel heti rendszerességgel hordta a teljesen egészséges, de számára az internetes bölcsességek alapján túl kicsinek tűnő sünikéket, és szegényeket csak el kellett engedni, de semmi szükség nem lett volna a begyűjtésükre, de notóriusan hordta és hordta. A legutolsó dobása 2 akkora sün volt, hogy alig fértek el egy cipős dobozban, de ő látott ettől nagyobbat, és szerinte ezeket ki kell teleltetni, és meg kell menteni, megsúgom, csak elengedni kellett már aznap este.
Van még egy állatcsoport, amit mondtál, vagy még egy feladat?
Van még egy, a denevérek. Hát ősszel a denevérek behúzódnak telelőhelyeket keresni maguknak, főleg ha denevéres helyen élünk, ami szinte már bárhol lehet, tehát gyakorlatilag még azt sem mondom, hogy egy erdő közepén nem, mert ott más fajok élnek, de egy városban, falun, ahol vannak kisebb-nagyobb épületek, ott tömegével élhetnek kolóniát alkotó denevérfajok, mint a korai vagy éppen a törpe denevérfélék tagjai és képviselői. Az ablakokat mondjuk, ha elmegyünk otthonról, vagy üresen álló garázs, lakás, nyaraló ingatlan, bármi tartsuk csukva, nehogy az legyen, hogy egyszer hazamegyünk, vagy oda megyünk, és egy denevér kolónia próbál meg édesdeden aludni és szunyókálni az ingatlanunkban, illetve próbáljuk meg, hogyha már minden áron valamilyen szerelnivaló van a ház körül kívül, mint redőny, reluxa, ablakcsere, stb. Ezeket még most arra időzíteni, egyrészt a hideg idő beálltával nekünk sem kellemes a lakást, vagy éppen a házat egy ilyen csere vagy javítás miatt átszellőztetni, valamint a már telelő állatok valóban mentésre szorulnak, őket szakember segítségével kell kiteleltetni, vagy legjobb esetben telelésre alkalmas helyre szállítani. Tehát a denevérekkel próbáljunk meg ésszel okosan sáfárkodni és bánni, a harapásukat kerülni kell, tehát ha mindenáron meg kellett denevért fogni, akkor sem puszta kézzel, hanem kesztyűvel, ronydarabbal, de leginkább valamilyen eszközzel, puha seprűvel és lapáttal, vagy egy cipős dobozzal és a tetejével tegyük. Illetve ha egy denevér a saját szárnyán jött be a lakásba, házba, és nem ütöttük, nem csaptuk le, akkor az tovább is tud menni. Ha valamiért nem repül ki a nyitott ablakon, csak tessékeljük be egy cipős dobozba a tetejével, vigyük le, és tereljük fel egy fának a kérgére, a törzsére, legalább olyan fej vagy vál magasságban, tehát csípőderék magasságtól feljebb, és nyugodtan hagyjuk magára, nem fog belepusztulni a magányosságba és egyéb frázisok. Nyilván nem egyetlen szoliter fa a ház előtt, hanem keressünk egy fasort, vagy kiserdőt, vagy parkot, és ott a közelben az egyik szélső fánál, aminek jó rücskös, rapcsos, kapaszkodós kérge van, ott engedjük szabadon a kis barátunkat. És itt most volt a közelmúltban is egy interneten szányra kapott eset, ahogy egy énekes, vagy minek nevezzem, ember agyonütött egy denevért, mert hogy berepült a házba, és az megtámadta a gyerekeit, mert nekik repült. Na, az ilyen eseteket elkerülendő, a denevérekről tudnunk kell, nyilván most extra módon keresik a telelésre alkalmas helyeket, tehát a betéved, ő köröket ír le a helyiségen belül, és néha, hogy navigáljon, berepül, becsap a szoba közepére, ilyenkor hajlam most neki repülni akár egy tereptájdnak, vagy akár az embernek is, ha ott áll. Ő nem tudatosan támad ilyenkor, ez a navigálásának a része. Tehát a denevér van a szobában, fal mellett, falak, szekrény, bármi mentén álljunk meg, és várjuk meg, amíg leszáll, vagy figyeljük meg, hogy kirepült-e. Az elkerülendő taktika, hogy kinyitjuk az ablakot és kirohanunk a szobából, mert esetleg a számunkra nem hallható ultrahangtartományban, ahogy ő beszélget, óhatatlanul is, vagy akarva akaratlanul becsalogathat más denevéreket. Tehát mindenképp valahogyan, vagy ajtórésből, ablakból, vagy a helységben tartózkodva figyeljük meg, hogy kimente, nem-e leszállt valahová, nem-e beesett, beszorult, vagy nem-e jöttek be más denevérek az ő hangjára. Tehát itt a denevérekkel kapcsolatban, hogy summázzuk, a legfontosabb, hogy itt sem kapkodjunk, ne akarjuk minden áron megfogni, megmarkolni, először is, ha bejön, a szabad távozásra adjunk neki lehetőséget, hogyha pedig a megfogása elkerülhetetlen, a harapását mindenképpen megelőzve, de az ő testi épségét is szem előtt tartva óvatosan használjunk valamilyet az előbb említett segédeszközök közül.
Az elmúlt percekben Kelemen Tamás egri állatvédőt hallották.
Többet nem zűnök már, miért repültél pont most erre? Nincs szerencsét, kis molylepke, átnéz minden zeged szugod. Hoppá, meg vagy, szia, szunyog!
Itt repül egy bőregén, a barlangban lakik rég. Jó. Csupa bőr a ruhája, van zakója, meg csukája. Ő csak éjjel kóricál, nappal meg csak lógicál. Ultrahanggal vadászik, ki lehet ő, talált ki?
A denevér,
itt is van egy, nézs ott, nézz, denevér, ott egy másik, ott a
denevér,
itt is van egy, nézs ott, nézz, denevér, ott egy másik, ott a nézz.
Itt egy légy, ott egy légy, te meg komám észnél légy, itt egy bogár, ott egy bogár. Soha többet nem zümmög már, miért repültél pont most erre? Nincs szerencsét, kis bolylepke, átnéz minden szeged zugod. Hoppá, meg vagy, szia, szunyog!
Itt repül egy bőregén, a barlangban lakik rég. Jó. Csupa bőr a ruhája, van zakója, meg csukája.
ő csak éjjel kóricál, a nappal meg csak lógicál, ultrahanggal vadászik, ki lehet ő, talált ki.
A denevő.
Rádiózik az egér, sejhaj, de ne vér, rádiózik az egér, sejhaj, de ne vér, rádiózik az egér.
Minden légy csak annyit kér, legyen vega, minden de ne vér.
A de ne vér.
Most fellém evett Ilyen kutya nincs is című könyvének 6. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsival vitatkozni úgy szólván minden esetben meddőnek bizonyult. Minél idősebb lett, annál nagy szájúbbá, annál böllönködőbbé vált. Valahányszor olyasmit kértek tőle, amihez nem fült a foga, dörmögni kezdett. Ha noszogatták, a dörmögés hangereje egyre nőtt, hol élesebbre, hol mélyebbre fordult. Nem volt ez igazi morgás, és a legkevésbé sem hangzott fenyegetően, inkább a féle csökönyös, hangos döngicsélésre emlékeztetett, nem is lehet leírni. Történt pedig, hogy az első télen, amelyet nyugaton töltöttünk, papa egy regényt kezdett írni, és a szokottnál is rosszabb néven vette, ha megzavarták munka közben. Egyik este is ott gubbasztott a nappaliban, táska írógépe fölé görnyedve, a koncentrálástól feszült, elgyötört arccal, de végül vajmi keveset sikerült papírra vetnie. Mama meg én persze rögtön felismertük a tüneteket, és tapintatosan visszavonultuk a konyhába, ám Korcsi benn maradt, mert elszúnyókált a kandallóban pattogó tűz előtt. Szó ami szó, nem tartozott a csendes álmúak közé. Sakálosan fülsértő hangon hortyogott, és mivel élénken álmodó kutya volt, hortyogását gyakorta éles vakkanások központozták, amint az álombéli prérin egy-egy nyulat hajkurászott. Aznap este alkalmasint szerencséje volt. Talán egy akkori végegyengülésben szenvedő nyulat űzött, vagy a nyúl megbotlott és elesett, minden esetre Korcsi utolérte, és a nappali hirtelen rémületes csatazajjal telt meg. Papa, akit így kíméletlenül rángattak ki ihletéből, mérhetetlen haragra gerjedt, ráüvöltött Korcsira, aki viszont, mert éppen diadala pillanatában találták durván felriasztani, elég mogorván fogadta a félbeszakítást. Takarodj innen, te kibírhatatlan dög, ordította papa. Korcsi kivicsorította a fogát, és vitázni készült. Papa most már teljesen megfeledkezett magáról, azt mondta, mars ki, te állatbőrbe bújt cséplőgép. Korcsi feleselése már is felhangosodott. Mamát meg engem a hideg rázott ki, összenéztünk teli vérfagyasztó sejtelmekkel. Előérzetünket csak igazolta a felcsattanó üvegcsörömpölés, amit a nagy enciklopédia egyik kötete az ebédlő falánál a francia ajtó rosszabbik feléhez vágódott. Korcsi csak nem ugyanakkor jelent meg a konyhában. Még csak egy pillantást sem vesztegetett ránk, azon mód lecsörtetett a lépcsőn az alaksorba, csak úgy árad belőle a felháborodás. Papát már is elöntötte a bűnbánat. Rohanvást követte Korcsit a pincébe, ahonnan tisztán hallottuk hosszas mentegetőzését, de nem ment vele semmire. Korcsi 3 kerek napig arra sem méltatta, hogy tudomást vegyen róla. Vitatkozás helyett fizikai erőszakot alkalmazni megbocsájthatatlan bűnt jelentett szerinte. Már egészen kora ifjúságában kialakult egy másik kétségbeejtő szokása is, amelyhez mindvégig tartotta magát. Ha már nyilvánvalóvá vált, hogy még vita útján sem képes kibújni valamely számára kellemetlen kötelesség alól, egyszerűen süketnek tettette magát. Emiatt időnként szörnyű dübe gurultam, ilyenkor legugoltam mellé, felemeltem egyik hosszú, lelógó fülét, és valkűri hangon bőgtem alája parancsaimat. Korcsi azonban csak felén fordította közönös ábrázatát enyhén kérdő tekintettel, mintha undorító szelítséggel azt mondta volna, elnézést, szóltál valamit? Ráadásul módunkban sem állt hatékony lépéseket tenni, hogy kigyógyítsuk idegesítő szokásából, mert történetesen éppen ebben osztozott apai nagyatyámmal, aki olykor meglátogatott bennünket. Nagyapa szintén földsüket volt mindenre, ami a legcsekélyebb erőfeszítést igényelte volna részéről, ám de kiválóan meghallotta, sőt, meg is válaszolta a viszki szót, ha még oly halkan suttogták is el a zárt hálószobában, 3 emelettel kedvenc karosszéke fölött, amelyben üldögélni szokott. Most már talán világos mindenkinek, hogy Korcsi nem az az ebb volt, akivel könnyű együtt élni. De ez a hajthatatlanság, amelynek következtében oly nehezen lehetett boldogulni vele, az ő számára még sokkal nehezebbé, sőt, néha egyenesen lehetetlenné tette, hogy elboldoguljon a világgal úgy általában. Makacs önfejűsége szinte élethossziglan tartó, tragikomikus szerepre ítélte, csak hogy Korcsi hadakozása, amelyet Fonák végzete ellen folytatott, nem egyedül őt érintette. Az élettel vívott zavaros harcaiban óhatatlanul és sokszor katasztrofális eredménnyel belesodorta szorosabb környezetét is. Bármerre járt, soha nem múló emlékeket hagyott maga után, amelyek egy részét dühödött sivítozás tette feledhetetlenné, más részét a hajszállal elkerült gutaütés tompult színei felhőztek el. Korcsiból csak úgy sugárzott Don Quixote légköre, és ez volt az a légkör, amelyben családom meg én több mint 10 esztendeig éldegéltünk. A kékítő. A legnagyobb megaláztatást, amelyet Korcsi a mi hibánkból valaha is elszenvedett, papának az angol nyelv iránti rajongása idézte elő. Papa, az író, a könyvtáros, a művelt, olvasott ember harcos védelmezője volt mind az írott, mind az élő szó szent tisztaságának, és valahányszor helytelen szóhasználattal találkozott, haragja nem ismert határt. Mint hogy az észak-amerikaiak olyanok, amilyenek, papának számtalan alkalma nyílt dübegurulni. Magam is láttam például, amint szó nélkül, faképnél hagyta korunk egyik újdonsült arisztokratáját, egy üzleti kiválóságot, pusztán mert a szerencsétlen megtalálta jegyezni, hogy valamelyik új terméke a rögtöni profit képződés kiváltására szolgál. Papának meggyőződése volt, hogy az eféle zagyva szövegelés egyszerűen megbocsáthatatlan, ám de még ennél is jobban szinte a végtelenségig bosszantotta a reklám szövegírók zsargonja. Attól olyannyira utálkozott, hogy a népszerű képes újságokat, magazinokat jószerint kitiltotta otthonunkból. A tilalom elég súlyos megpróbáltatást jelentett mamának, de az semmiség volt ahhoz a megpróbáltatáshoz képest, amelyet mamának is, nekem is el kellett szenvednem, ha a véletlen balszerencse folytán papa megtalálta az asszonyok tanácsadójának egy-egy eldugott példányát a nappaliban, a pamlagon valamelyik díszpárna alatt. Papa a közbotrányt okozó lapot szorongatva fel-alá dübörgött a szobában, és tömörre fogott vitriolos megjegyzésekkel ecsetelte lebilincselt hallgatóságának, hogy micsoda jövő vár egy olyan világra, amelyben lábbal tipornak mindent, ami kedves s szép neki. Az ilyesfajta baleset szerencsére ritkán fordult elő, de sajnos olykor mégis megtörtént valamelyikünk gondatlanságából is. Pontosan egy ilyen incidens következtében lett Korcsi a kékítő áldozata.
A jövő héten innen folytatjuk. Feli Mevet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 6. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. A felvétel a Szent István Rádió EGRI stúdiójában készült 2025-ben. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallották.